emberek életébe is a Szentírásba, hogy Józsefet eladták a testvére, és a börtönt megjárta, hazudtak, Potifárné megcsúfolta, megalázta, és mégis ez a nagy mélység egy hatalmas áldás forrásává lett az ő életébe is, sőt mások életébe is. Vagy amikor Ábrahám ott hagyott mindent egy hitre, egy látásra hagyatkozva, ez is biztos egy fájó dolog volt benne is, meg talán családjába is, és mégis ez áldás lett az egész világ számára. Vagy amikor Pál apostol ír arról, hogy tövis adatott az ő testébe, a sátán angyala gyötörje, hogy a megadott kinyilatkozhatások nehogy túlságosan elbizakodottá tegyék, tehát ezt is Isten felhasználta, hogy ez a seb, ez egy áldás forrása legyen. Na most a Szentírásban azt nem látjuk, hogy, vagy legalábbis nem emlékszem, hogy valaki ezt tudatosan azt mondta volna, hogy Uram, itt van az a nyomorúságom, de kérlek, hogy használd ezt áldások forrásává, de hogyha nekünk egy ilyen Istenünk van, aki így működik a világban, akkor kérhetjük is. Sőt, az a legjobb, hogy arra hagyatkozhatunk, hogy még hogyha mi el is felejtjük kérni, vagy nem jól kérjük, még akkor is ő, ha mi úgy állunk hozzá, akkor ezt megteszi. De egyébként az isteni akaratra tudatosan is rá lehet állni, és azt mondani, hogy Uram Istenem, te látod, az életem, ez nagyon fáj. Ez megtörtént, ezt visszacsinálni nem lehet. Ez egy végérvényesen elrontott dolog, és ez nekem mindig fájni fog. De te hatalmasabb vagy, mint ezek az emberi rontások, mint az én hülyeségem, vagy mint ahogy az én életem alakult, és én kérem, hogy ez a seb legyen áldás forrásává is. Ezt a te kezedbe helyezem. És így emlékszem egy professzoromra, aki egy hatalmas, hogy mondjam, lelkipásztori karriert futott be, és az USA-ban volt egy olyan év, amikor az ő gyülekezete volt a legdinamikusabban növekedő gyülekezet, ami pedig nagy dolog, és ünnepelt előadó volt, teológiai professzor, és egyszer csak aztán összeomlott idegileg, és a pszichiátri osztályon találta magát jó sok ideig, de ugyanakkor ebből is tanult annyit, hogy utána azt mondta, Uram, akkor az én tanulságaimat átadom másoknak, és tanítom az én diákjaimat, úgy, mint talán soha eddig nem taníthattam volna. Vagy eszembe jut egy édesanyja, aki azt mondta, hogy én elvesztettem a kisgyerekemet, de én lelki gondozó lettem, és utána szeretnék azokkal az édesanyákkal foglalkozni, akik elveszítették a kisgyermeküket. És senki úgy nem tudta ezt megfogalmazni, és olyan hitelesen, mint ő. És talán ti is ismertek az életben olyat, aki átment valami nyomorúságon, de pont azért, mert ezen átment, és ugyanakkor ezt Isten kezébe tette, akár tudatosan, akár vagy csak úgy egész egyszerűen spontán, Isten iránti hittel, ezért egy áldás forrása lehetett. És egész egyszerűen ennyi számodra is. Uram Istenem, ez fáj, ez borzasztó, de kérlek, te gyógyíts be a te szereteted, hatalmad, ma is élő és ható és gyógyító, és tedd ezt áldás forrásával, és mutasd meg, hogy én ezt hogyan tudom megtenni a te eszközödként. A másik ilyen kérdés volt, hogy nem volt talán elég világos, vagy jobb lett volna, ha több szó esett volna róla. Most se fogom nagyon kifejteni, talán nem is tudom, de utalok rá, ez a nagy szövetséges, hát Izrael életéből indulok ki, ahol ugye a kis ország mindig azon izgult, hogy most ő hogy fog életben maradni itt a nagy hatalmak politikai és hatalmi harcai közepette. És úgy érezte, hogy akkor fog életben maradni, hogyha a másikhoz csatlakozik és szövetséget ajánl föl neki. Csak az a baj, hogy ez a szövetség sokszor nem vált be, mert a rövidebbet húzta, ráadásul az Istennel való kapcsolatát elhomályosította, és nem bízott Istenben. Na most mindez hogy vonatkozik ránk? Hát talán ti még jobban tudjátok, mert kint a nagybetűs életben, nem most az egyházban még vadabb szelek dúlnak, bár néha az egyházban is előfordul, hogy itt is bármilyen nagy és klassz emberek vagytok, de azért vannak még nagyobb kutyák körülöttetek, és azok pedig próbálnak pozícionálni, és próbálják a maguk hatalmát terjeszgetni erre-arra, és te pedig sokszor ott vagy, hogy hú, Istenem, hogyan tudok én itten létezni, és megtartani a munkahelyemet, vagy megtartani a becsületemet, vagy megtartani azt, hogy mehessek tovább, vagy pedig ezt-azt megtartani. Hát csak úgy, hogyha esetleg valakinél jó vagyok. De mindig kell vigyáznunk arra, hogy az Istenbe vetett bizalmunk az legyen az első. És az ő igazságát, ő országát keressük, aztán ugyanakkor lehetünk kedvesek a másikhoz is, még a harmadikhoz is, de azért a gerincességünk, az egyenességünk, az Istenhez való hűségünk soha ne maradjon el, és soha ne homályosítsa el az, hogy hát annak érdekében, hogy én itten létezni tudjak, annak érdekében akkor az Istenbe vetett bizalom elhalványul, és inkább pozícionálok ebbe vagy abba az irányba, ennél vagy annál az embernél, vagy főnöknél, vagy társaságnál. Hát valahogy így érzem ezt. És ugyanakkor ez egy belső harc, egy belső kísértés. Hát sokszor az ember úgy érzi, hogy itt a lét nem lét kérdéseivel foglalkozik, amikor a munkahelyével játszik. De megtapasztaltam magam életében is, meg mások életében is, akik bizonyságul mondták, hogy amikor pont tegnap ezt a szót hallottam, hogy amikor péklapátra kerültünk, akkor az Úristen magasabbra helyezett bennünket. És én is azt éreztem, hogy sokszor, amikor az iránta való hűségből és egy hitlátásból leléptem, vagy pedig úgy éreztem, hogy na, engem innen lelöktek, és én hagytam, és nem szóltam vissza, és nem harcoltam olyan durván, ahogy lehetett volna, akkor az Úristen engem feljebb helyezett. Hát ennyit röviden erről a nagy szövetségről is, hogy valóban kívánom, hogy ne csináljatok hamis csattós vállalásokat. Na most a mai napra vonatkozólag még annyit szeretnék mondani, hogy úrvacsorára készülünk, korábbani tervezeket és folyamán vetődött fel, hogy hát legyen-e úrvacsora, és arra gondoltunk többen is, hogy azért milyen szép az, és egy megpecsételés egy a heti együtt, hétvégi együttlétünknek, a lelki alkalomnak, és persze probléma az, hogy különböző felekezetekből vagyunk, hogyan is valósítsuk meg. Hát én arra gondoltam, hogy ezek az elválasztó akadályok most ne legyenek annyira nagy akadályok, hogy most ne valósuljon meg egy úrvacsora, úgyhogy következőképpen gondolom, és ezt is azért mondom, hogy időbe, gondolatban, vagy lélekbe fel tudjatok készülni, vagy ki határozhasson kedve szerint, hogy én egy pusztamaróti liturgiát állítottam össze, ami egyedül és valószínűleg ilyen formában még nem volt sehol máshogy a világon. Mondjuk ez magán hordozza azt is, hogy hát én református lelkész vagyok, és ezt nem is rejtem vék alá, még ilyen vagyok, és ezt szeretem is. De ugyanakkor én egy ökumenikus látású és lelkületű lelkész vagyok, és én magam is hát ilyen teológián tanultam legutóbb, ahol azért nagy hatással volt rám az, hogy a keresztény nagy családba együtt dicsőítettük az Istent sok más felekezettel, felekezethez tartozóval, és azt is éreztem, hogy sokszor kisebbek a határok felekezetek között, mint esetleg különböző lelkiségek vagy lelkületek között egy-egy egyházon belül, vagy még gyülekezeten belül is. Na most mégiscsak, hogy kell ezt elképzelni, a szereztetés ígét szeretném majd felolvasni, és akkor különböző odaillő gondolatokat, imádságokat, énekeket énekelnénk, és úgy vennénk együtt a kenyeret és a bort, három segítő ajánlkozott, illetve kért fel Berni, és köszönöm szépen, akkor ők segítenek majd a kiosztásban. Együtt elmondjuk az úrói imadságot, az apostol hitvallást. Én úgy érzem, hogy ezen a történelmi helyen szép és méltó úgy indítanunk, hogy a magyar himnuszt elénekeljük, és akkor utána Krisztus dicsőítő énekeket. Tehát körülbelül így tervezem ezt az úrvacsorát, és én úgy gondolom, hogy bárki, aki hisz az Úr Jézusba és megváltójának tartja, szabadon, nyugodtan, jó lelkiismerettel vehet, de ha valaki mégse tud lelkiismerettel részt venni ebben, akkor pedig érezze magát szabadnak, és ne érez az, hogy bárki is most rá fog nézni, vagy rá fog gondolni, hogy na hát miért nem. Szabad vagy, és tegyél úgy, ahogy neked jól esik, és mi örülünk, hogyha te mersz szabad lenni. Na hát ennyit így a mai napról, meg visszatekintve a tegnapi napra is. Énekeljük akkor még a konferenciának ezt a motto énekét, mielőtt az ígét elolvasnám és a magyarázatot.